Ez még mindig az életre szóló könyvek, Olá André vagyok, vendégem pedig Soma Mama Gésa, vagyis Piczer Gyöngyi, és olyan könyvekről beszélgetünk, amelyek különösen fontosak voltak számára az életében. Természetesen szóba kerülnek azok a könyvek is, amelyeket ő írt, és egy közeli esemény is, a 808 nő teremtő ereje, amely február 24-én lesz. Erről is mesél majd, de térjünk vissza oda, ahol abba hagytuk a beszélgetést. Elena Ferrante brilliás barátnőm és a nápolyi regények egyéb köteteiről beszélt, illetve Elizabeth Gilbert a Lélek botanikája című könyvéről. Azt mondta róluk, hogy ezek letehetetlenek voltak.
Egyébként nagyon kevés letehetetlen könyv van. Most is olvasok például egy hát mondta Gurubi Ági írónő barátnőm, aki a fantasztikus Szív utcát írta, ajánlotta, a Julia Otsuka, nem tudom, jól ejtem-e ki, Buddha a padláson, egy japán írónőnek, most jelent meg nemrég egy rövidke, de nagyon eszenciális könyv azokról a japán nőkről, akik jól átlettek verve, hogy Amerikában a férjek megvásárolják őket. És amikor eljutnak a férjekhez, jönnek rá, hogy ez nem is az van a fotón, ja nem is bankár, hanem földműves, ja nem is házban alszunk, csak egy sufniban, az olban, és nagyon-nagyon kemény könyv, de nem is tudok őszintén 5-6 oldalnál többet olvasni belőle, tehát hogy olvasok jó könyveket, meg sokat olvasok, szóval minden nap olvasok, tehát nekem én azt a lét luxusának tartom, hogy este még egy másik világba beléphetek. Lemegy a nap, és akkor nekem még kezdődik egy külön univerzum. De ilyen könyvet, mint akár a Elena Ferrante könyvek, vagy az Elizabeth Gilbertnek a Lélek botanikája, nem is tudom, hogy mikor olvastam utoljára, ennyire letehetetlenül sodró, és drukkolsz, és napközben gondolkodsz, hogy vajon sikerül-e ennek a nőnek párkapcsolatot létesítenie, mennyire tud kitörni.
Ez egy útkereső könyv? Egyébként ez a Lélek botanikája?
Útkereső, a nőiségben való kiteljesedés, tehát hogy bennem ezeket a kérdéseket hozza föl, hogy vajon az, hogy egy nő egy adott életében, egy adott útján, inkarnációjában, mindegy, hogy mondom, meddig tudja kinyitni a legyezőjét, tehát a létben való kiteljesedést, az mennyire sorsszerű, mennyire determinált, vagy mennyire szabad akarat függvénye, ez számomra mindig óriási kérdés, és valójában az egyik legjobban bevallom, ez a téma foglalkoztat, hogy tényleg hol van az a pont, ahol valóban van szabad akaratunk, vagy pedig nagyon-nagyon be vagyunk zárva a sorsunkba, és azt gondolom, hogy most eleve egy olyan időzónában vagyunk, én úgy hívom azokat, akik már elkezdtek ébredezni, vagy felébredni, és nem csak rutinszerűen, és az elvárásoknak megfelelően, nem tudom, így alvó gyermekemberként sodortatva élik az életüket, hogy hitgeneráció. Tehát mi vagyunk a hitgeneráció, akik hagyunk magunk mögött egy régi világot, lejárt hitrendszerekkel, lehúzó érzésekkel, a patriarchális kornak rengeteg maradványával, ami még dörömböl és ami még itt van, és elindultunk egy másik világba, de az még jóval odébb van, tehát még csak a hidon megyünk át. Tehát még hídverők sem vagyunk, mi a hidon haladunk, és megyünk az ismeretlenbe, szűz hóba taposunk, mi vagyunk az első fecskék, akik olyan életet rakhatunk magunk elé, amire még mintánk sem volt. Tehát én nagyon gondolkodtam például sokat azon, meg hát kérdeztem az anyámat, apám már meghalt, de az ő családját is, hogy volt egyáltalán sikeres vállalkozó nő generációkra visszamenve itt a családban. Nem. Volt-e olyan, aki egyszerre tudott önmegvalósítani, anya lenni, élvezni a szexualitását? De még hírből sem, semmilyen rokon, ismerős. Tehát minta nélkül kell elindulnunk, hogy napról napra egyre inkább a saját életünket éljük. Én egyébként ezért csinálom a 808 nő teremtő ereje rendezvényemet, meg tulajdonképpen mindent, a női táborokat, meg elvonulásokat, meg a transgenerációs oldásokat, meg mindent, mert azt érzem, hogy most kaptunk egy olyan esélyt és lehetőséget, hogy tényleg felismerjük és lerakjuk, ami nem a miénk, ami nem segít, ami nem... amit nem akarunk már cipelni. Nem véletlen, hogy ugye tavaly előtt a három legtöbbet eladott könyvben pont az Orvos Tóth Noémi örökölt sorsa volt benne. Tehát azt jelenti, hogy a gondolkodó emberek ilyen szinten igénylik azt, hogy elgondolkodjunk azon, hogy tényleg mi az enyém? Hol kezdődik az én életem? Kinek a sorsát viszem? Kinek a programját futtatom akaratlanul még mindig magamban is? És az Elizabeth Gilbert könyve is egy csomó ilyet fölhoz bennem, hogy meddig tud ez a nő nyújtózni, vagy pedig be kell szükítenie magát a végén már a mohákra, a végén már a legkisebb ilyen mikrofele megy el, mert nem tud a nagyban, ha kinyit, nem találja azt a gazdagságot, azt a teljességet. És akkor elkezd beszűkíteni, ja, akkor álljunk a távcső másik végére, és akkor nézzük meg, hogy akkor a piciben, ebben a kis mikrovilágban hogyan jelenik meg a teljesség, ha makroban nincs ott még az esélyese.
Végülis a beszélgetésünknek az egyik apropója azon túl, hogy már régóta kíváncsi vagyok, hogy mit olvasol, az egyik apropója ez a februári rendezvény, és azon gondolkodom, hogy abban is segítesz ezeknek a nőknek, akik ott együtt lesznek veled, hogy tudjanak változtatni? Mert a felismerés az egy dolog, ugye változtatni, következetesen menni egy úton, és elhinni, hogy ez sikerülhet, szerintem ennek a generációnak egyébként pokoli nehéz, nem?
A 885 teremtőhelye rendezvényem mágikus alapokra lesz rakva, és innen megint ugrok egyet az ősi, már nem csak mexikói, hanem azt mondanám a közép- és latin-amerikai sámáni tudáshoz, akik azt mondják, ugye, hogy négy szinten létezünk, a kígyó ugye a fizikai sík, tehát itt semmilyen változás nem indul el. Tehát a tudat szintjén, ahol most mi beszélgetünk, hogy eldöntjük, hogy na akkor nem tudom, lefogyunk, vagy jól alszunk, vagy nem szenvedünk többet. Hát ez, érted, ha ez ilyen könnyű lenne, akkor mindenki gazdag, kielégült és vékony lenne. De tehát, hogy ez semmi. És akkor már a következő sík az a jaguár, ahol az elme szintjén vagyunk. Itt még mindig nem tud elindulni komoly változás. Tehát az nagyszerű, hogy célkitűzéseket lehet tenni. Tehát szándékot már be lehet lőni, el lehet határozni, hogy merre az arra. Erre jó már a jaguár szintje. A kolibrina, ott már történések vannak, mert ott már az érzelmekkel dolgozik az ember, és amikor már mélyen átélsz dolgokat, és ezek az érzések aztán terelve vannak, és le tudsz menni a tudattalamba, tehát én transz technikákkal is dolgozom, és épp ezért van, ahogy most már képzeld, most számoltuk össze, hogy 109 önkéntes, ebből több mint 60 tértartó, akik több mint 3 hétig programozzák a teret. Tehát megadott gyakorlatsor menti, mert ennyi embert, tehát körülbelül 900-an leszünk önkéntesekkel együtt, megtartani úgy, hogy lesznek orvosok, pszichiáter, tehát hogy teljes felkészült csapat, ahogy az előző alkalommal, bár az előzőnél idézőben csak 640 nő volt, de ennyi embert egyszerre transzoltatni, tehát elvinni a kolibri szintjére, ahol mélyen átélsz érzéseket, és abból fölemelni, hát ez egy nagyon izgalmas dolog, én teljesen ebben élek, most már hónapok óta. Múlt héten számoltuk össze a két rendezvény szervezőmmel, hogy képzeld el, hogy múlt héten átlépte a szeptember óta ebben a témában levő e-mail váltásunk az 500-at. Tehát több mint 500 e-mail, és a Messenger nem számolom, ahol majdnem ennyi van szintén. Tehát, hogy ez egy iszonyú munka és szenvedély. És akkor a negyedik szint, ugye a SAS szintje, ami már mágikus szint. Tehát az én, aki tényleg úgy is hívom magam, hogy Mozermáni Amália, mert évtizedek óta, tehát minden, ami bejött Magyarországra, tényleg elsőként a kineziológiára rákaptam, elsőként a családállításra, a Theta Healing, a Kahi Healing, a Recall Healing, a holografikus kezelés, most nem sorol, mert erről szól egyébként az öngyógyító könyvem, hogy 20 év, akkor 20 év már azóta eltelt, szintén sok évnek a tényleg ilyen fanatikus gyűjtése, mert az izgatott, hogy hogy mi segít a leginkább, mik a leghatékonyabb eszközök, amikkel tényleg lerakhatom azt, ami nem az enyém, hogy én nem akarom tudattalanul cipelni a, nem tudom, háborúban özvegyen maradt nagyanyámnak a szenvedését, vagy a másikét, akik meg bujdokoltak. Tehát ez nekem ez könyörgöm, én a saját életemet akarom élni. Együtt érzek velük, meg meghajlok az ősök előtt, de, és akkor most még csak a vérvonalat említhetném a lélek útját, mert ugye azzal is hozzuk a csomagunkat, vagy a saját fogantatásomtól eddig tartó utamat. Szóval, hogy így tényleg szenvedélyesen érdekel az, hogy ez az élet olyan hamar elszalad, tehát, hogy kimondani is fura, hogy mindjárt 60 éves vagyok, yes, a Maria, Jason Pepi, úristen, mindjárt 60 vagyok, de hát a új 60 az a régi 50, vagy csak 45, na mindegy, lényegtelen. Szóval, hogy tudnám azt a maradék pár évet, vagy évtizedet, vagy hetet, vagy napot, mert a halál ugye az állandóan itt tolálkodik, nem tudjuk, hogy melyik pillanatban jön. Úgy élni, hogy amikor majd lepereg előttem az életem, akkor azt mondjam, hogy de te jó, jól csináltad. És itt eszembe jut még egy könyv, a ausztrál hospiszos hölgy, aki 30 éven át gyűjtötte életkönyv a címe, igen. Browniver életkönyv. 30 éven át gyűjtötte hospiszosként a halál kapujában állók utolsó gondolatait, és ugye a fő konzekvenciája ennek a 30 éves munkának, hogy a 95-6 akárhány százalék azt mondta a halál kapujában, hogy azt sajnálom, hogy egész életemben valakinek mindig meg akartam felelni. Tehát kvázi nem ismerték a saját életüket élni az emberek, nem ismerik. Na, tehát visszatérve a 885 teremtő ereje rendezvényre, aminek a fő koncepciója egyébként idén, most egy éve, februárban jött le, mert hogy én tavaly februárban elvonultam 3 hétre a Oroville-be, ez ugye a világ legnagyobb ilyen, egyik legnagyobb spirituális központja Dél-Indiában. Másodjára mentem vissza Dél-Indiában, mert olyan ereje volt a Ramana Maharshi barlangjának, hogy oda-vissza vágytam, és ott jött le ennek a rendezvénynek a fő koncepciója. Tehát ez egy heteken át tartó, bőjtben levő meditáció, ahol tényleg csak ezzel foglalkozhattam. Tehát nem volt nálam telefon, laptop, nem kellett a, nem tudom, világi dolgokkal foglalkozom, hanem ebben elmélyülhettem, és ott jött le ennek a rendezvénynek a fő koncepciója, amit aztán hónapokon át csiszoltam, raktam össze, gondoltam végig, nyilasztam át, oda-vissza, sok, kevés, kivettem, betettem, újra átgondoltam, mit bírunk el, mi az, ami a leghatékonyabb, most mi kell bele, és rájöttem, hogy egy olyan, hát nagyon izgatott vagyok, szerintem olyan csodát raktunk össze, ami eleve műfajában is teljesen új, azt mondanám, hogy zenés gyógyszínház, mert hogy azáltal, hogy a zene a fénnyel össze van hangolva, ugye ezt színháznak nevezik. És meditáció, mantrázás, a fantasztikus zenésztársaimmal, a Szirtes Edina Mókus és Kovács Sára Diznával elvarázsolt zenék, dalok, amiket én írtam erre az alkalomra. És akkor a második részben a 8-asban való transztánc, és utána a bodywork elemektől kezdve a páros gyakorlatokon át, a végén az örömtáncig, az ima, a teljes egységélmény tényleg, az hihetetlen, elképesztő lesz. Menjünk vissza még a utolsó könyvhöz.
Nekem még a jalom jutott eszembe. Az előbb említetted, mert volt szó a pszichológiáról, igen, hogy ez neked, igen, fontos, és volt szó arról, hogy a haldoklók utolsó gondolat, ami vagy mit sajnálnak, és például a jalom egyik könyvében, amikor a halálról írt, az volt, hogy a kihagyott lehetőséget, az elszalasztott lehetőségeket is nagyon sajnálják, de neked nem ez a könyv van itt, hanem az, amikor Nietzsche írt, ez is nagyon sok a kedvence. Én a Schopenhauer terápiát szerettem, jaj, nagyon, hát nekem az volt nagy kedvencem.
Az is isteni, meg a magyar macska átka, meg a terápia ajándékai. De talán azért raktam mégis első helyre az, amikor Nietzsche írt, annak ellenére, hogy ugye ez nem egy valós, hanem egy kitaláció a történet, hiszen majdnem akár találkozhatott volna Lou Andreas Salome, Freud és Nietzsche, de nem jött össze ez a találkozás. És talán azért is érintett meg, mert képzeld el, hogy Nekem az első tulajdonképpen inkarnációs emlékbetörésem 16 évesen volt, amikor Apollinaire életrajzát olvastam. És egyszerűen azt éreztem, hogy hát ez, erre én emlékszem. Én ezt mind megéltem. És aztán a Lou Andrea Salome életéről szóló könyvnél éreztem még ugyanezt, hogy én voltam Salome. Tehát egy korábbi inkarnációban én voltam ez az elképesztő forradalmi nő, aki Freudnak az első, és hát az egyetlen igazán komoly női tanítványa volt, az első pszichoanalitikus, aki Nietzsche múzsája volt, és az Imégyen szól a Zarathustra csodálatos művét, azt például a Salome ihlette. Szóval valahogy elképzeltem, hogy még én tényleg nagyon elképzeltem, hogy milyen lett volna, hogyha találkozunk mi akkor.
Még egy kérdésem van, mert nem hagyhatom ki, hiszen korábban mi sokat beszéltünk a könyveidről, amit te írtál, és az előbb mondtad, de lehet, hogy még interjú előtt mondtad, hogy most más típusú könyvet szeretnél írni. Azon gondolkodom, hogy az író emberre hat-e, amit olvas, illetve hogy hogyan hat. Tehát mondjuk ezek közül, a könyvek közül van-e neked olyan, amilyen irányba szívesen mennél, vagy majd mész?
Olyan magasságokig, de még csak a lába ujjáig és nyomáig, mint Robert Mell, soha az ebben az inkarnációban nem fogok elérni. Sosem mondta, hogy soha, de azért balettáncos se leszek. No. Jalomban lenyűgözőnek tartom, hogy ennyire bátor, ennyire őszinte és ennyire önreflektív, mert azért pszichiáterekre nagyon is a szereptávolság, így is nevezik egyébként ezt a pszichológiában, hogy nagyon jellemző a szereptávolság, és kvázi abból a szerepből szól ki, és nem rakja ki. Magyarországon is tudnék jó néhány ilyen pszichiátert, népszerűt is mondani, aki a megmondó ember szerepét nyomja. És Jalom soha nem megmondó, hanem végtelen alázattal kirakja a saját sarátbaját, és tévedéseit, és emberi létét. És ez például, ez biztos, hogy nagy hatással van rám. Szeretem ezt a vonalat, ez nekem is nagyon ott van. Elena Ferrante-ből ezt a sodró és nagyon nőcisen agyaló dolgot tudnám átvenni. Hát az Elizabeth Gilbertnek ezt a gazdagságát, de úgy, hogy azért egy olyan dramaturgiai ív van bennem, ugyanúgy egyébként a lélek botanikájában ott van az lenyűgöző dramaturgiai ív, ahogy az Ézeki Mák szerelmekben, nem véletlen, hogy szerették a filmre rakni, mert ami ilyen dramaturgiai ívvel van megkomponálva, az egy nagyon hálás falat. Én nagyon szeretem az íveket. Minden az íven múlik. Egyébként azt gondolom, ha elkapsz egy jó ívet, és az lehet egy baráti vacsorának az íve, egy családi kirándulásnak, vagy nyaralásnak, annak is van egy íve, hogy összecsomagolunk, aztán megérkezünk, a között van egy csúcspont, stb. Egy könyvnek, egy színházéjesnek, egy szeretkezésnek, mindennek van egy íve. És azt gondolom, hogy egy ív az olyan, mintha egy mandalának, egy másik dimenzióban levő mandalának lenne egy küllője. És akkor az beránt, és flóba kerülsz tőle. Tehát Elizabeth Gilberttől az ívet, hát Castanedától meg ezt, hogy egyszerűen ő át tud röpíteni egy másik bolygóra. Hogy aztán ezt mindegybe tudom egy gyúrni majd, nem tudom, de a utolsó könyvem, a 12. az a Szakrális új nő, amiben tulajdonképpen összegeztem az eddigi legfontosabb tudásomat. Szakrális új ember is lehetett volna, mert a könyvnek csak egy kis töredéke szól csak nőknek, hiszen együtt leszünk új férfi és új nő ebben az új korszakban, mert aki nem látja most, hogy a régi világ gomlik össze, és egy új épül, az konkrétan full vak. Szóval a Szakrális új nő után én már sosem mondtam, hogy soha, de úgy gondolom, hogy nem szeretnék ilyen önismereti, megmondós spirituális, pszichológiai könyvet írni, hanem sokkal jobban érdekel a játék és a művészet, illetve hát egy elég nagy potenciál van a naplóimban, mert képzeld, hogy 13 éves korom óta írok mind a mai napig naplót. És az az időszak, amikor leérettségiztem, először 2 évre beköltöztem Debrecenbe, majd 20 évesen, tehát 66-ban születtem, tehát 86-ban a rendszerváltás előtti iszonyú izgalmas underground időszakban felköltözött a hajdonlási kislány Budapestre, és egyből becsöppentem a művészvilág kellős közepébe, és akkor én ott felrobbantam, nem csak én robbantam fel, hanem olyan népszerű voltam, és olyan annyira szerettek, és olyan unikálisnak tartottak. Tehát én most, úgy szoktam mondani, én egy leegyszerűsödött vidéki háziasszony vagyok ahhoz képest, amilyen vadcsikó voltam fiatalon. És annak az időszaknak az őrülete, a sodrásával, ez szinte minden napjával le van írva, egészen amíg a férjemmel meg nem ismerkedtem, azt mondanám, hogy ez egy ilyen időszak, és ezt a naplót már több embernek odaadtam, akik szintén látják, hogy ez egy nagy kincses bánya, hogy ezzel mit kezdek, hogy ezt átírom regénybe, mert ugye a neveket ki kell venni felismerhetetlenségig. Tehát, hogy mit kezdek majd ezzel, ez majd, ha lemegy minden, és egy kicsit kiürül a fejem, akkor ki fogom találni, de játszani szeretnék.
Találkozunk akkor, hogyha ez megjelenik. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm.
Soma Mama Gésa, azaz Spitzer Gyöngyi volt a vendégem az Életre szóló könyvekben. Ennek a beszélgetésnek a hosszabb változatát a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján meghallgathatjátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.